Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kínai-magyar gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz az egyik fő témája Xi Jinping kínai elnök látogatásának, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, a kínai elnök, Sólyog Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor kormányfő meghívására tesz látogatást most szerdától péntekig Magyarországon. Mintegy másfél tucat megállapodást biztosan alá fognak írni a felek, ezek között vasúti, közúti és energetikai projektek is lehetnek. A megbeszélések másik fő napirendi pontja az ukrajnai háború, a kínai béketerv lesz, amelyet Magyarország is üdvözöl. Amit ma az európai gazdaságban tapasztalunk, az csak a háborús ihar előszele, jelentette ki Orbán Viktor, hozzátéve, hogy már ez is romboló erejű, elég csak az inflációra gondolni, de ha Európa maga is fegyvert fog, akkor a vihar kellős közepében találjuk majd magunkat. A miniszterelnök Szentendrén és Pomázon folytatta kampánykörútját, több helyszínen találkozott a környékbeli települések vezetőivel, vállalkozókkal és fideszes aktivistákkal is. Az ukrán biztonsági szolgálat és a kémelhárítás merénylet kísérleteket hiúsított meg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök és más magasrangú ukrán politikai, illetve katonai vezetők ellen. A merényleteket közlésük szerint az orosz szövetségi biztonsági szolgálat tervelte ki. A hatóságok letartóztatták az ukrán állambiztonsági hivatal 2000-esét, akiket hazárulással és terrortámadás elkövetésében való közreműködéssel vádolnak. Letette 5. államfői esküjét Vladimir Putyin. Az orosz elnök beiktatási beszédében kijelentette, országa sorsát ők maguk és csak is maguk fogják meghatározni a mai és a jövő nemzedékek érdekében. A Kremlben megtartott eskütételen kitért arra is, nem utasítja el a párbeszédet a nyugati országokkal, de nem az erő pozíciójából, hanem csak az egyenrangúság alapján. Lehallgatása alkalmas készüléket talált a Lengyel Államvédelmi Szolgálat és a Belbiztonsági Ügynökség Katowicében, abban a teremben, ahol a kormány kihelyezett ülését tartotta. Azért került át Varsó helyett a megbeszélés, mert több miniszter részt vesz a sziléziai városban a 16. Európai Gazdasági Kongresszuson. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ott arról beszélt, virágzó védelmi iparra van szükség Európában, a kontinensnek többet kell költeni a biztonságra. A NATO és egyben a világ legnagyobb több nemzetiségű katonaegészségügyi gyakorlata zajlik a Magyar Honvédség Bakonykúti gyakorlóterén, 33 nemzet van jelen. Tóth Máté őrnagy, a Szövetség Katonaegészségügyi Kiválósági Központjának tagja elmondta, Afganisztánban 90% felett volt a sebesült katonák túlélési aránya, ha gyorsan megfelelő ellátásban részesültek. Egy hadszintéren ez így jóval alacsonyabb, ezért próbálják a minőséget tartani, miközben ott a mennyiség sokkal nagyobb. A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljesítettük, a következő feladatunk az építkezés, nem sokára nagyszabású toborzásba kezdünk. Mondta el a honvédelmi miniszter, az MH Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred csapatzászló adományozó ünnepségén Gödöllőn a Szent Háromság templomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, tenni akarnak Magyarország védelméért. Hazánk továbbra is szoros együttműködése törekszik a FAO-val, közölt az agrárminiszter, aki hivatalában fogadta az élelmezésügyi és mezőgazdasági világszervezet főigazgató helyettesét. Nagy István kijelentette, a Magyar Uniós Elnökség kapcsán az európai élelmiszerpazarlás csökkentésére és a világ egyes régióiban tapasztalható nélkülözés felszámolására is felkívánja hívni a figyelmet Magyarország. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter megbeszélést folytatott a Microsoft, vagyis a világ legnagyobb szoftvervállalatának képviselőivel, köztük a cég jogi és vállalati ügyekért felelős vezető jogtanácsosával. Robert Ivanschitz egy olyan szakemberekből álló csapatot irányít, amely Közép-Európában, a Közel-Keleten és Afrikában összesen mintegy 109 országban segíti a vállalat üzleti tevékenységét. A találkozó főbb témáit Magyarország EU elnökségi tervei, a mesterséges intelligencia szabályozási kérdései, valamint annak állami szektorban való felhasználásának lehetőségei képezték. Aktív turisztikai fejlesztésekre soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre, a következő uniós ciklusban 65 milliárd forint jut erre a célra, jelentette ki a területért felelős államtitkár, hozzátéve, hogy az összeget elsősorban térségi fejlesztésekre kívánják fordítani. Révész Máriusz szólt arról is, hogy a mindennapos testnevelés óra bevezetés ellenére 2015 óta tovább nőtt a túlsúlyos és elhízott gyermekek száma, az úgynevezett fittségi index alapján pedig katasztrofális állapotban vannak a gyerekek. Végül az időjárásról. Sokfelé lesz erősen felhős az ég, inkább majd délután süthet ki a nap. Nagy esélye lesz záporoknak, helyenként zivatar is kialakulhat, élénk szél fúj majd. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Több műsorunkban több alkalommal beszélgettünk már a cigány nemzetiség aktuális, akár nehézségeiről, problémáiról, akár aktuális programjairól. Ez alkalommal a Lakatos Sándorral, a Hodászi cigány görögkatolikus egyházközség tagjával beszélgetünk. Hodász község élen jár a cigánypasztoráció területén, nem véletlenül, hiszen 1941-ben Sólya Miklós görögkatolikus lelkipásztor ezen a településen indította el a cigánypasztorációt. Elevenítsük fel ezeket az eseményeket.
1941-ben, amikor Sólya Miklós bácsi oda került, nevezzük úgy az ő kinevezésének alapján, nem volt odaírva, hogy a cigányok közé is neki kötelező lemenni, hanem az akkori magyarsághoz, az ottani parókiára lett kinevezve hodász lelkészeként. Ő maga találta meg ezt a közösséget. Tehát nem küld veled, nem hogy kötelességből, hanem ő ezt az egyszerű, szegény cigány közösséget, ő találta meg, amikor cigány telepre lement, akkor látta, hogy milyen állapotok vannak, milyen szegénység van, és nem csak a szükségletnek a szegénységét látta, hanem a lelki szegénységet is. Látta azt, hogy ezek az emberek szomjúznak az Isten dolgaira, és igazán nincs velük törődés lelkiekben. Ő az ő munkáját akkor kezdte el, nem volt se kápolna, semmi nem volt, árokparton összegyűjtötte a gyerekeket, elkezdte az ő papi munkáját, és nem azzal kezdte, hogy mindjárt megreformálom őket, és akkor na, pipáljuk ki, hogy nem kell a kultúra, nem kell, stb., hanem ezzel együtt egy parton, ahol a gyerekek táncoltak, ahol tábortüzet raktak, ahol különböző meséket hallgattak, és akkor ő ott volt a középpontban, amikor elkezdte, hogy na, akkor most az evangéliumot hallgassátok, mi az Isten szava, mit üzen Isten nektek, hogyan szeret benneteket is Isten, hiszen ti is Isten gyermekei, hiszen is mindig mondta, hogy Jézus a kereszten nem csak egy emberért, nem csak egy fajért halt meg, hanem a világ összes embereiért halt meg, kereszthalált vállalt, értetek. Ugyanakkor ő a hitélet elmélyítése mellett, ami nagyon fontos volt, mert alapja, ugyanakkor foglalkozott azzal, hogy megtanuljanak írni a régi öregek, hogyan kell olvasni, hogyan kell a szociális krízis helyzetből egy picit kijönni, tehát hogy emberségében is segített fölemelni őket, hogy a helyes utat abban is megtalálják. Majd 70 évvel ezelőtt volt az első cigány zarándoklat, amikor Mária Pócsra a szeptember 14-i bócsot, a keresztfelmagasztalási bócsot választotta, úgymond a cigányoknak egy csendes időszakban, ahol összejönnek a cigányok, elzarándokolnak, és csak maguk vannak. Ez az zarándoklat évekig gyalogment, még olyan is, akinek nem volt cipője, de mezítláb, és vitte a zászlót, és énekeltek. Majd később Vályokból bővítettek egy kis parasztházat, és már ott gyűjtötte őket össze. 50 éves emberek voltak első áldozók, akik annyi kapcsolatuk volt régebben az egyházzal, hogy ha megszületett a gyerek, talán megkeresztelték, és egy temetés. Ennyi kapcsolat volt. Semmi más kapcsolatok nem volt. Miklós bácsi munkája alatt történt az, hogy az emberek elkezdtek egy picit másképpen, nem azt mondom, hogy nagyon jól, de az a lelkiség, amit őtőle kaptak, mondjuk úgy, hogy a pasztoráció során, hiszen ezt a szót talán ő maga se tudta, hogy ma így fogja magát ezt kinőni, ő a papi munkáját végezte, az egyszerű papi munkáját, és ami a legfontosabb, hogy akkora bizalmat nyert a cigányokban, hogy mindenféle bajaikat nyíltan elmondták neki. Akkora bizalmat élvezett a cigányokba, hogy azt nem lehet szavakba kimondani minden, amikor oda mentek különböző problémákkal, tanácsot is kértek, Miklós bácsi, mit tegyünk, hogy csináljuk, hogy oldjuk meg. Vagy éppen nem tudom én, az ember részegen jött haza és összetörte még azt a keveset, ami volt. Ő lelket öntött vele, hogy hogyan tovább, hogy beszélt külön az emberrel, hogy mit nem szabad, stb. Későbbiekben pedig az volt a legnagyobb csodálatos dolog, amikor a liturgiát, a mise szöveget lefordította a cigány nyelvre. Most gondoljunk el egy nép, aki a saját nyelvén meg tud szólalni egy kápolnában, és tud misézni a saját nyelvén, mekkora öröm az, mekkora örömhír az ő lelkében az. És gyerekek, akik minisztráltak, akik különböző könyörgéseket mondtak. Tehát ez egy csodálatos dolog volt. Én úgy fogalmazom, mert ez a valós helyzet, hogy ő, amíg az egyik kezével az evangéliumot adta, mint egy tápláló kenyeret a lelkeknek, a másik kezével pedig megsimogatva különböző segítségeket nyújtott, hogy picit fölemelje őket, tehát hogy segítse őket abból a nehéz helyzetből kijönni, amiben voltak. Ez sikerült is nekik. Áldozatos munkát hozott, mert éjszakákban nyúló tanításokat végzett. Tehát nem kimélve a fáradtságot, az időt, mondhatnánk úgy, hogy életének 90%-át nálunk töltött el a cigányoknál. Ő maga is cigányul beszélt későbbében, amikor megtanulta a nyelvünket. És nem csak azt tanulta meg, hogy hodászon a célhári dialektus beszéljük, hanem elment más falmakba is, hogy hogyan is beszélik, hogy ő pontosan tudja lefordítani majd a liturgiát. És a liturgián kívül egyéb énekeket is ő fordított. Tehát nem mi fordítottuk akkor, hanem kérdezte, és akkor mondta, nem, ez nem mi így helyes, hanem ezt így kell pontosan kifejezni. Tehát és az a nyíltság azért is volt, nem csak azért, mert ő megtanulta a nyelvünket, hanem gondoljunk bele, hogy egy magyar ember odajön egy cigány közösségbe, és egy közösség elfogadja annak a magyar embernek a segítségét, tanítását, ez is egy csodálatos dolog, hogy hogyan is fogadtuk mi el. Azért mondom már, hogy fogadtuk mi el, mert valahol már a 70-es évek után már én is a tanítványa voltam. És az ember ilyenkor nehéz szívvel gondol arra vissza, hogy talán Miklós bácsi volt, és a világon csak egy volt, egy Miklós bácsi. Tehát az a munka, amiből ő a mélységből fölemelt egy népet, és egy erős alapot rakott le, hát nem tudom, hogy lesz-e ő hozzá hasonló. Nagyon sok kezdeményezések vannak. Tehát Miklós bácsira visszatérve, ahol az ABC betűi, az ajándékok és a kápolna mi mindenre szolgált, oktatásra, nevelésre, a hitéleten túl. Nem szégyen ez, amikor azt mondjuk, hogy a kápolna közepén rakott egy asztalt, egy szelet kenyér, kés, villa, és akkor most tanuljuk meg ezeket. Tehát olyan dolgokat tanított meg velünk, amire egyszerű emberek azt mondják, miért nem otthon tanulta meg a szüleinél? Hát uram, atyám, nem volt erre lehetőség. És ő arra is odafigyelt, hogy mi fiatalok, hogyan bánjunk a kisebb villával, hogyan kell enni, hogyan kell egy asztalnál akár viselkedni is, hogyha közösségben vagyunk ezekre. És mi ezt örömmel vettük, hogy ez a Miklós bácsi, ez a magyar pap, hogy mi mindenre képes, lábjegyzett füzete volt. Egy olyan füzet, amiben mindnyájunknak a lába le volt rajzolva, és beleírta, hogy ez a méret kié. Ez arra szolgált, hogy ő az ország sok területéről mindig kért adományokat, segítséget. És akkor tudta, tehát erre is volt ideje, amikor látta, hogy valakinek már olyan a helyzete, hogy tényleg szüksége van különböző cipőre vagy ruhára, akkor neki megvolt ez a lábjegyzett füzet, és ő tudta ezt, hogy kinek való, mire. Tehát kirándulásokat szervezett, színdarabokat szervezett számunkra, sok olyan dolgot, amit ma már talán mi azt mondjuk, hogy a mai gyerekekkel már nincs olyan foglalkozás, de nyilvánvaló, hogy sok egyéb más segítség is van. Tehát visszatérve Miklós bácsira, mi úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy ő a honászi cigányoknak a profétája volt. Egy olyan proféta, aki megtalálta az elveszett nyájat, és ennek a nyájnak lelki és testi táplálékot biztosított az ő tanításával. Nagyon sok ministrások voltak, és mindig, hát veszekedtünk, néha sírás is volt belőle, hogyha nem jutott ruha. Mert most ki fogja mondani az apostolt, és ő a liturgiából nagyon sok szöveget, amit csak lehetett, az kiadott gyerekeknek. Hogy érezzék azt, hogy mi is részesévé válunk a liturgiában, ami most itt fog történni az oltár körül. Tehát nagyon odafigyelt ezekre a részletekre. Thank you. Régen az volt a szokás, hogy a lányokat, ha már este volt, nem engedték ki. És úgy oldotta meg, hogy elment minden anyukához, apukához, és felelősséget vállalt, hogy engedd el nyugodtan, bízz el bennem, én haza fogom neked hozni a házhoz. És ez így is volt, amikor bizony az éjszakában nyúlóan tanított bennünket, na akkor most kísérjük haza lányokat, és Miklós bácsival együtt háztól házig kísértük, bezörgetett, cigányul köszönt, és akkor mondta, hogy hazahoztam a lányatokat egészségben, ne félgetek semmi. És az emberek nagyon fölnéztek rá, hogy még erre is van ideje, és nem kímél fárcsak, hogy ilyennel is foglalkozik, velünk foglalkozik. Tehát első áldozók, amikor voltak az emberek, tehát nagyon sok első áldozó volt, és cigányok életében ez nagyon fontos kérdések voltak, hogy mi gyerekeink is most már első áldozók, és akkor innentől kezdve már ugye tudnak áldozni, nyúlni, és még jobban be tudnak kapcsolódni ennek a hitnek a világában. Tehát valahogy úgy éreztük mi mindig, hogy az Úr Jézus mindig különlegesen a tenyerén hordott és hord bennünket, hodászi cigányokat, mert egy olyan lelkész küldött oda, aki az elveszett bárányait lelkiekbe megtalálta, és fölemelte őket, tényleg az Isten oltárára helyezte. Egy olyan erős alapot rakott le, amit ma már csodálatos dolgokat csinál. Tehát ma már az a Miklós bácsi öröksége még jobban ki tudott nyílni azzal, hogy az alapokat ugye ő lerakta, erre tudtunk építeni. Ma már idősekről gondoskodnak szociális otthonban, családok átmeneti otthon, ahol van, ahol menekült anyák, vagy éppen az élet úgy hozza, hogy nincs hol lakniuk, vagy különböző problémákkal küzdenek. Azok ott kapnak ellátást, szállást az intézményeikben. Óvoda van, közösségi ház, új templom épült, és nagyon sok egyéb feladatokkal foglalkozunk még. Tehát hál' Istennek nagyon sokan vagyunk most, az én korosztályom fiatalabb is, akik a közösségben, mi a Miklós bácsi veled, akik tanultunk, meg tanított bennünket, hogy a közösségnek most visszafelé szolgáltatunk mindabból, a lelkiekből, meg tudásból, amit mi kaptunk Miklós bácsitól. Visszafelé is kell. Mert a fiam, amikor a fiatalokról beszélünk, szükség van rá, tehát nagyon össze kell fogni ahhoz, hogy el ne vesszenek. A mi nagy büszkeségünk az, hogy Miklós bácsi munkája úgy kamatoztattuk meg, hogy nagyon sok továbbtanulóink vannak. Nagyon sok főiskolásunk van, főiskolás végzettek most már, hál' Istennek, egyetemisták, akik, ha nem is maradtak meg helyben a faluban az egyetemisták, de ma minisztériumokban ott vannak, különböző hivatalokban, és erre büszkék is vagyunk, hogy az a maga, amit Miklós bácsi elvetett a mi közösségünkben, az most vissza is tud adni valamit ennek az országnak is, és a saját közösségünknek is. Tehát mi már eleve a gyermekeinket úgy neveljük, tehát elsősorban mi cigányul beszélünk, tehát otthon a gyerekkel is csak cigány nyelven beszélünk, és aztán csak magyarul. Tehát két nyelvet beszélünk. Ez is Miklós bácsinak köszönhető, mert ha a liturgia, az imádság nem cigány nyelven történt volna 70-es évektől a mai napig, akkor ez a nyelv is nálunk is elkopott volna, ez az érték is elhalt volna, és ő nagyon odafigyelt, hogy ez az érték, mint egy kultúra, hogy ez is gyökeret verjed, hogy ne haljon el. Mert ezzel tudjuk bizonyítani, hogy igen, mi ezek vagyunk, mi ezt az értéket kapjuk, és ragaszkodunk ezekhez a gyökerekhez. Tehát ez is egy csodálatos dolog az életünkben, és mi amikor imádkozunk, és cigányul imádkozunk, énekelünk, és az az öröm is évek óta, évtizedek óta bennünk van, amikor a magyar testvéreink is együtt a cigány templomban ott vannak, és el tudunk menni a másik templomban és a magyar közösségben, és ők eljönnek hozzánk. Tehát vele gondolom, ez egy csodálatos dolog, amikor átjárunk egymás közösségében, egymás asztalához le tudunk ülni, békességben, szeretetben el tudunk egy ebédet fogyasztani. Tehát ez is Miklós bácsinak köszönhető, hogy a hodászi magyarok és cigányok az Úristen gondviselése által és a Miklós bácsi munkája által egy asztalhoz le tudunk ülni. Nekünk megtiszteltetés az nyilvánvaló, amikor a magyar képviselőtestület és a magyar hívek eljönnek a cigány templom búcsúra, és együtt egy terültet asztalnál tudunk beszélgetni, tudunk emételni, tudunk imádkozni egymás templomában. Ezek nagyon fontos dolgok, pont azért, ami számunkra, mert látjuk, hogy a világban milyen problémák vannak, milyen cigány ellenes dolgok is vannak. És mindig mi úgy munkálkodunk, hogy azt mondjuk, hogy igen, nekünk az a fontos, hogy békesség legyen otthonászon, hogy szeressék az emberek egymást, hogy tiszteljék egymást, és világító fényként, fényként maradjunk meg. Aki egy utat tud mutatni, hogy lehet így is békességben egy településen, egymás munkáját segítve is egy településen tudunk élni. Hát ez a munka az, amihez Miklós bácsi hozzásegített minket. Ez az ő gyümölcse, és ez az ő profitai munkája, ami köztünk megvalósult.
Említette azt, hogy hodászon tényleg öröm az, hogy mind a magyar emberek, mind pedig a cigány emberek átjárnak egymás templomába, nem csak búcsú alkalmával, hanem akár a hétköznapokon, vasárnapokon, ünnepnapokon is. És ahogyan is fogalmazott, nincs meg ez a fajta összhang, ha egy kicsit tágabban, globálisabban nézzük a többségi társadalom és a cigány nemzetiség között. Kényes téma az, amiről kérdezem. Tudjuk azt, hogy óriási a szakadék. Véleménye szerint mi az, ami segítene áthidalni ezt a szakadékot? Mit lehetne tenni a cigány embereknek? Mit lehetne tenni magyaroknak? Civil szervezeteknek? Mit lehetne tenni akár az egyháznak annak érdekében, hogy ez a helyzet valamilyen módon változzon?
Erre a kulcs maga a cigány pasztoráció tevékenysége. Ha megnézzük, hogy a hodászi cigányok közt Miklós bácsi milyen munkát végzett, és az ő munkája hozzájárult ahhoz, hogy egy békesség, egy szeretet legyen a település lakói között, hogy egymás mellett le tudnak ülni, és egymás templomában tudják az Istent dicsérni, Isten felé tudják tekintetüket fordítani magyar és cigány, akkor erre azt kell mondani, hogy erre a szakadékra is, ami most van, szakadék és embertelen körülmények között élő embereknek a megsegítésére szintén csak ez a cigány pasztoráció lenne a kulcs. Ez az örömhír, amiről beszélünk, az örömhír, az evangélium. Ebben az örömhírben lenne igazán az igazi gyógyforrás, amiből meríteni lehetne mindenkinek. De mindaddig, amíg az emberek eljutnak ide, nagyon sok múlik rajtunk, akik azt mondjuk, hogy a cigány pasztoráción keresztül szeretnénk segíteni a szakadékok közt élő embereknek. Szeretnénk áthidalni, csak az örömhírrel tudjuk megtölteni ezt a szakadékot, mert ha az emberek, nevezük így, ha amikor elveszítik a talajt a lábuk alatt, akkor nagyon elkeserednek. De hogyha lelkükben is egy szakadék képződik, és távol maradunk Isten szeretetétől, Isten dolgaitól, akkor mindig kell egy kapaszkodó, egy kapocs, hogy legyen, aki az Isten szeretetét, az Isten békességét tovább viszi, és ezzel a kapocsal tudja azt a szakadékot megtölteni. Tehát, ha egy zárt közösség van, és nem lát, nem hall más, amire szüksége lenne, akkor nem tudunk elvárni tőlük olyan dolgokat, hogy ők kitörjenek abból maguktól. Igen, és ki kell mondanunk, ma Magyarországon a cigányságnak nagy szüksége van az örömhírre, nagy szüksége van a cigány pasztorációra. És amikor azt mondjuk, hogy cigány pasztoráció, én mindig nem csak azt értem alatta, hogy ez a csak a papoknak a feladata. Azoknak a civil embereknek a feladata is, akik valamilyen lelkiséget éreznek magukban, akik azt mondják, hogy én hiszek Istenben, hiszek Istenben, hiszek a katolikus anya szent egyházban. Ha ezek az emberek is, ahogy az előadásokban is elhangzott, ha csak egy-két emberrel tettek valamit, és ki tudták mozdítani, tudtak neki lelki segítséget biztosítani, az örömhírből egy pici szeletet tudtak neki adni, akkor az az ember képes lesz arra, hogy mind lelkileg, és mint testileg is föl fog tudni állni, föl fog tudni épülni abból, amiben van, és át tud menni azon a szakadékon.
Kedves hallgatóink, Lakatos Sándorral, a Hodászi Cigány Görögkatolikus Egyházközség tagjával Pap Ildikó beszélgetett. Thank you.
Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 17. részét olvassa fel nektek Kútvölgyi Erzsébet.
A szerkesztőség előtt Böbe megpróbált hóembert gyúrni, de ahhoz még túlontúl porló volt a hó. No, lefekszem, szánta végre el magát, mert már nagyon álmos volt a szokatlan éjszakai sétától. Amint azonban a szobába lépett, kiröppent szeméből az álom. A nyitva felejtett ajtón át a szél annyi havat fújt be a szobába, hogy még Böbe kartondoboza is színültig megtelt hóval. Ki kellett húzni az udvarra, és kiborítani belőle a havat. Persze mindenféle rongyocskák, színes fonalvégek, ceruzacsonkok és karácsonyi üdvözlő lapok is kipotyogtak belőle. Böbének azután elő kellett venni a seprüt, és kiseperni a havat a szobából. Közben a seprűnyéllel lelökte a tintatartót az öreg füles bagoly asztaláról. A tintafoltot is fel kellett mosnia. Nem csoda, hogy amikor végre valahára bemászhatott a dobozába, úgy elaludt, akár a bunda. Délre járt az idő, mire fölébredt. Jó reggelt! Gágogta Liba Leontin, amikor a dobozban megmozdult a bagolytól takaró. Mi történt veled, hogy elaludtad a reggelit, sőt még a 10 órait is?
Láttam télapó házát az éjszaka, dicsekedett Böbe.
Nagyszerű, akkor ebéd után viheted is a megrendelő levelet. Sűn Sámuel már aláírta. Böbének igen nehezére esett megállni, hogy a megrendelő levéllel a zsebében bene kukkancson cicamicához. Olyan szépen elképzelte.
Azt kérdezném tőle, tudod-e, mit viszek? Ő azt felelné, el se tudom képzelni, és én nem mondanám meg neki, hogy mit viszek, akárhogyan firtatná is.
Szerencsére Böbe ismerte annyira önmagát, hogy tudta, az első szóra elkotyogná a meglepetést. Cicamicának nem is kellene olyan nagyon erősködnie, ezért hát nem csöngetett be a köcsökházba. Télapónál már sokan voltak, várni kellett az előszobában. Ott ült Tyúkanyó, aki 21 egyforma ajándékcsomagot jött rendelni a csibéinek, ott volt Egerentyűné, és sóhajtozva emlegette, hogy csak mogyoró típusú csomagokra van pénze, ott volt Kecskéné, Röfi mama, Nyúlné asszony, és egyáltalán ott volt minden gyerekes mama a Futrinka utcából. Böbe baba megjelenése általános derültséget keltett.
Hát te kinek rendelsz karácsonyi csomagot? Kérdezte tőle Tyúkanyó. Saját magadnak?
Dehogyis, rázta Böbe a fejét. Cicamicának, a szerkesztőség nevében.
Egerentyűné Böbéhez hajolt.
Milyen típusú csomagra szól a rendelés?
Lakom a csomagra.
Röfi mama nagyot szuppantott.
Jó karácsonya lesz Cicamicának?
Egerentyűné epésen jegyezte meg.
A macskák mindig talpra esnek. Én ugye csak egy-egy mogyoróhényi cukorkával tudom gyermekeimet meglepni, ő viszont teli kosárral kap karácsonyra.
Bolond, aki dolgozik, sóhajtott Nyúlné asszony irigyen. Lám, Cicamica, egész nap csak henyél, mégis vígan fog ünnepelni. Böbe úgy ült a pad szélén, mint akit odaragasztottak. Nem mert fölnézni, nem mert a lábával kalimpálni, nem mertek körmével kapirgálni a padot, nem mert a függönyzsinórral sem játszani, pedig az éppen ott himbálózott mellette. Végre rákerült a sor. Kétszer is megbotlott a küszöbön, és olyan halkan motyogta el a köszönést, hogy Liba Leontin sírba fakadt volna kétségbeesésében, ha hallotta volna. Télapó azonban barátságosan mosolygott Böbére a nagy asztal mögül.
No, kis rongybaba,
hadd látom azt a rendelést.
Kicsit meggyűrödött,
mondta Böbe szégyenkezve. Annyi baj legyen. Aha, lakoma típusú csomagra szól a rendelés, Cicamicának a Futrinka utca 17-be. Ki az a Cicamica?
A barátnőm, mondta Böbe, mély lélegzetet véve. Szép fehér cica, nagyon játékos.
Télapó odahúzott egy nagy-nagy könyvet, és beírta az adatokat. Amíg a toll percegett, Böbe egyik lábáról a másikra állt, és egyszer csak maga se értette, honnan szedett össze annyi bátorságot, megszólalt.
Télapó, kérem, a zsebpénzemből nem lehetne ahhoz a lakomatípusú csomaghoz még valamit?
Mit?
Hát, valami kis olcsó játékot, amire a zseppénzem, szóval, amit...
Télapó homlokára tolta a szemüvegét, és hosszan, figyelmesen tanulmányozta az előtte álló megrendelőt. Az mindig kisebb és kisebb lett. Amikor már csak egy gyűrött szalagocska kunkorodott az asztal pereménél, Télapó megszólalt.
Milyen játékra gondolsz?
Böbe gombszeme előcsillant az asztal mögül.
Mondjuk egy olyan gumibékára, amit levegőben lehet ugráltatni.
Gumibéka, bólintott Télapó, rendben van.
Böbe egyszerre nagyon fesztelenül érezte magát. Előhalászott tollköpenye zsebéből néhány morzsás, ragacsos forintot, és Télapó felé nyújtotta.
Mennyibe kerül?
Télapó nevetett. Én nem pénzért adom az ajándékokat.
Nem?
Nem.
Hát?
Ilyen megrendelő levelet kell nekem írni. Lobogtatta Télapó Böbe felé a kissé gyűrött papírt. Hogy tudjam, kinek mit vigyek ajándékba.
Aha,
mondta Böbe, bár nem értette a dolgot.
És a gumibéka?
Hát azt majd ráírjuk a lakomacsomag megrendelő lapjára.
Ígyni?
És már írta is.
Köszönöm szépen, aranyos Télapó, repesett Böbe. Boldog ünnepeket kívánok!
Köszönöm, és én is boldog ünnepeket kívánok neked, nyúlt Télapó Böbe kis maszatos keze után, hogy megrázza. Nagyon kellemes és boldog ünnepeket. Böbe bizalommal nézett Télapó vidáman hunyorgó szürke szemébe. Annyira elmúlt minden zavara és szorongása, hogy kifelé menett az ajtóból még visszaszólt.
Itt olyan jó fenyőillat van. Vettem egy zöld szappant, fenyőillata van annak is, de nem ilyen jó.
Miután Télapó szoba levegőjét így megdicsérte, hazament.
Kedves gyerekek, ma Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című meséjének 17. részét olvasta fel Kútvölgyi Erzsébet. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi renddel kapcsolatban, de engedjék meg a kedves rádió hallgatók, hogy egy kicsit megszakítjuk azt a logikai sort, amelyet elkezdtünk az elmúlt alkalmakkor, hiszen a múlt alkalommal az Ószövetséget, az ókori világot próbáltuk megnézni a hivatásokkal, a papsággal kapcsolatban. A megszakításnak az oka pedig az, hogy most volt a tegnap előtti napon a hivatások vasárnapja, jó pásztor vasárnapja. Szokásoknak megfelelően Szent Atyánk Ferenc pápa üzenetet küldött a hivatásokkal kapcsolatban. Ezt az üzenetet szeretném csak vázlatosan a kedves rádióhallgatók szívébe vésni. A Szent Atya sokféle hivatásról beszél a hivatások világnapján, az édesapai, édesanyai hivatásról, a szerzetesi hivatásról, a papi hivatásról. A Szent Atya már az üzenete elején azt az üzenetet fogalmazza meg, hogy a papság a reménynek az üzenetét hordozza. Később ez kiterjeszti az összes hivatásra, mert azt mondja, hogy a keresztény ember zarándok. Útra kelünk, fölfedezzük Isten szeretetét, és egyúttal fölfedezzük önmagunkat is egy belső utazáson keresztül. Meghívást kapunk arra, hogy Istent és egymást szeressük, s így földi útunk vége soha nem az értelmetlen erőfeszítés vagy a céltalan vándorlás, ellenkezőleg a hívásra válaszolva minden nap megpróbáljuk megtenni a lehetséges lépéseket egy új világ felé, amely majd békében, igazságosságban és szeretetben tölt el, ebben élünk. Vagyis, hangsúlyozza a Szent Atya, a remény zarándokai vagyunk, mert egy jobb jövő felé törekszünk. S végső soron ez minden hivatás célja, hangsúlyozza a Szent Atya, immár több egyszer, a remény emberévé válni. A karizmák és a szolgálatok sokféleségében mindannyian arra vagyunk hivatva, hogy testet és szívet adjunk az evangéliumi reménynek egy olyan világban, amelyet korszakos kihívások jellemeznek, a darabokban zajló harmadik világháború fenyegető kiteljesedése, a jobb jövő reményében hazájukat elhagyó migránsok sokasága, a szegények számának folyamatos növekedése, bolygónk épségének visszafordíthatatlan pusztulása. És akkor még ott van, hangsúlyozza a Szent Atya, a mindennapi élet nehézségei, melyek azzal a veszéllyel járnak, hogy rezignálták és kis hitűvé tesznek bennünket. Fontos tehát, hogy a keresztények reménnyel tekintsenek a jövőbe. Dolgozhassunk gyümölcsözően Isten országának, a szeretet, az igazságosság és a béke országának szolgálatában. és ekkor a reményről próbál a Szent Atya egy kicsit bővebb teológiai hátteret föltüntetni. Majd pedig levonja a tanúságot a remény zarándokainak és a béke építőinek lenni. Azt jelenti tehát, hogy létezésünket Krisztus föltámadásának sziklájára építjük, annak tudatában, hogy egyetlen erőfeszítésünk sem hiába való, az általunk vállalt és megélt hivatásban. A Szent Atya hangsúlyozza a fiataloknak említett felszólítását, keljetek föl, ébredjünk föl álmunkból, lépjünk ki a közönyből, nyissuk ki azt a börtönt, amelybe magunk zárkóztunk bele, hogy mindannyian felfedezhessük hivatásunkat az egyházban és a világban, és mindannyian a remény zarándokaivá és a béke építőivé váljunk. Szeressük szenvedélyesen azt az életet, amely ránk vár, a környezetünkről és a környezetünkben élőkről való szerető gondoskodás is egyre nagyobb súlyt kapjon életünkben. És a Szent Atya hangsúlyozza, legyen erőnk, bátorságunk, kockázatot vállalni a jövő reményével. A Szent Atya gondolatai után, amelyet ő a boldogságos Szűz Mária Erzsébetnél tett látogatásával zárja, ahová ő örömhírt vitt, és azt mondja, hogy mi is legyünk az örömhír vivői, és új életet fakasztani tudó emberek, embertársaink között. Csak egy rövid gondolatot említsek meg azért a papi hivatásról, amelyről a tegnapi előtti szentmisén próbáltam gondolkodni, miért van szükség papi hivatásokra. Azért, mert az Úr megszentelő tevékenysége a papságon keresztül árad ki a világra. A szentségek, amelyekről mostanában elmélkedünk, Jézusunk útmutatása parancsa szerint a papsághoz kötődnek. Nincsen eukarisztia papság nélkül. Nincsen egyház eukarisztia nélkül. És minden szentséget ide sorolhatunk, szükséges, hogy a Krisztus által megbízott püspök, pap és diákonus szolgálja a megszentelődés művét. Ezért arra kérem a kedves rádió hallgatókat, hogy az egyházmegyénkben szokásos imánál többet odahaza mindennapi imáinkban is kérjük az aratás urát, hogy küldjön munkásokat aratásába. És kérem az édesanyákat, nagymamákat, hogy merjenek imádkozni azért, hogy Isten családjukból is hívjon papi hivatásokat. És ezek után már csak rövid időre, de visszatérve az Ószövetségre a biblikus teológiai szótár alapján. A biblikus teológiai szótár arról beszél, hogy Mózes maga is levita, és általa az Isten az ő törzsét, testvérét, lévit és leszármazottjait választja ki arra, hogy kultikus ténykedéseket hajtson végre. Tulajdonképpen ezt a törzset tehát maga az Isten választotta ki és szentelte föl, hogy neki szolgáljon. Mózes áldása, hangsúlyozza a biblikus teológiai szótár, amely nagyon különbözött Jákobétól, a papok sajátságos feladatára utal. Bár az is igaz, hangsúlyozza a szótár, hogy ez a szöveg talán egy kicsit későbbi helyzetet tükröz. De a leviták igazi papok, idézi a biblikus teológiai szótár a Bírák könyvének 17. fejezetének 7. versétől. A levita papság mellett azonban jó ideig folytatódik még a családi papság gyakorlata is, erről a múlt alkalommal szóltunk. Kedves rádió hallgatók, innen fogjuk folytatni az elkövetkezendő alkalommal elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklós